A nagy lazítás, avagy sivatagi vígszínház. A szemüveges szélbagoly vette legkomolyabban a feladatát az enciklopédikus társaság megalakulása után. Az oázis mintcsak nőtt, terjeszkedett, az ő látása azonban változatlan maradt. Egy szóval Behebuhu belátta, hogy neki, mint enciklopédikus tudósnak kell sürgősen megszerveznie a megfigyelő szolgálatot. Az oázisban volt még néhány éjjeli bagoly. Behebuhu ezeket éjjeli szolgálatra osztotta be, mert nem volt napszemüvegük. Így aztán Behebuhu éjjel olvasott, nappal meg bekormozott napszemüvegben örködött. A többi bagoly reggel és este jelentést tett neki. Az örködés közben, ha valami gyanús tapasztaltak, hangos kuvikulással jelezték főnöküknek a szélbagolynak. Igen ám, de éjjeli lármázásukkal felverték kaktuszvár lakóit, akik felháborodva tiltakoztak, miért nem hagyják őket aludni. Bizony, szegény Behebuhu szemüveges feje mind nagyobb gondokban főtt. De végül a nappali örködést is sikerült biztosítania. A sivatag kaktuszain egymástól látó és halló távolságra madárfészkeket épített, s mindegyikbe beosztott egy-egy őrszemet az oázis szárnyasaiból. Ezek, ha valami furcsaságot észleltek, rögtön jelezték. Az egymást riasztó madarak csicsergése úgy villámlott végig az oázison, hogy Behebuhu és a kaktuszvár parancsnoka hamarabb szerzett tudomást mindenről, mintha rádió vagy televízió adókkal állottak volna kapcsolatban. Ezen kívül Behebuhu állandóan cirkáló őrszemeket tartott a levegőben, ezek a madarak egymást váltogatva kerengtek az oázis és a sivatag felett. Elrepültek egészen az óceánig. Egy-egy körözéssel, vagy pedig tánccal továbbították egymásnak az üzeneteket, s mindjárt átvették azokat tőlük a kaktuszokon székelő őrszemek. Azon kívül a cirkálók kifaggatták az óceán és a sivatag fölött átrepülő vándormadár csapatokat, úgyhogy brekkegi bercék minden pillanatban pontosan tudták, mi történik az oázis körül, a sivatagban és az óceánon. De az egész éjszakai őrködést az a néhány bagoly nem tudta jól ellátni. Behebuhu kétségbe esetten bújta a tudományosabbnál tudományosabb könyveket minden eredmény nélkül. Egyik éjjel, amint szórakozottan kerengett, arra lett figyelmes, hogy a kaktuszok tüskéi között ide-oda cikázva, nyílsebesen és mégis biztonságosan halad előre egy alig észrevehető szárnyas kis lény.
Hogy? Csodálkozott Behebuhu. Hát rajtunk, baglyokon kívül még más valaki is lát éjszaka.
Nosza követni kezdte a kis ismeretlent, azonban az is észrevette a bagolyt, s még sebesebben cikázva kisurrant a kaktuszok közül, s a folyó menti barlangba menekült. Behebuhu utána, és meglepetten észlelte, hogy a fáradtan lihegő kis lény egy denevér. Mellette, körülötte, ijetten röpködtek társai.
Ne féljetek tőlem, nyugtatta őket a szélbagoly. Nem akarok én senkinek ártani, inkább segítségeteket kérném. Úgy vettem észre, hogy ti éjszaka is láttok, ezért felajánlanám nektek, hogy vegyetek részt kaktuszvár és az oázis éjszakai őrzésében. Nos, tanácskozzátok meg!
A denevérek csoportba gyűltek,
s Behebuhu nagy meglepetésére konokul hallgattak. Egyikük a bagolyhoz fordult.
Úgy döntöttünk, elfogadjuk az ajánlatot, szívesen segítünk nektek.
Megbeszéltétek?
Kérdezte Behebuhu.
Igen, megtanácskoztuk.
Bólogattak a denevérek. Behebuhu arra kérte őket, hogy gyűjtsék a barlangba az oázisban fellelhető minden társukat, ő pedig gyorsan a székhelyére repült, elővette a Pistanintől kölcsönkért könyveket és lexikonokat, melyekből megtudta, hogy a denevérek sötét éjszaka a legvékonyabb drótszálakat is kikerülik. Füllel nem hallható, nagy rezgésszámú hanghullámokat, ultrahangokat bocsátanak ki, s ezek visszaverődése alapján tájékozódnak. Minden denevérnek nagyon érzékeny radarkészüléke van, s a nagy ultrahangzavarban csak ők igazodnak el, csak nekik van rá fülük, mások számára mindez halhatatlan. Behebuhu izgatottan repült vissza a barlangba, ahol már denevérek sokasága várt rá. Elmagyarázta nekik, hogyan örködnek napközben a madarak.
Amit ők napközben, azt nekünk éjszaka kell elvégeznünk. A legnagyobb csendben.
S Behebuhu rögtön szét is osztotta őket egy-egy éjjeli bagoly parancsnoksága alá. A kis denevérek pedig behálózták az egész oázis környékét, s halhatatlan hangjukkal jeleztek mindent, ami a főr szemeket érdekelhette. Olvasmányaiból Behebuhu arról is értesült, hogy a csörgő kígyóknak rendkívül érzékeny szemük van. Másnap éjjelre már a sivatagból összecsődített csörgő kígyókat is kinevezte és beosztotta őrszemeknek. Mikor mindezt jelentette Brekkegi Bercinek, az az egész társaság előtt megdicsérte.
Vakvak, hála Behebuhu szervezői tehetségének, vakvak, oázisunk környékén sem éjjel, sem nappal nem történhet semmi, amiről azonnal ne szereznénk tudomást, vakvak, így semmi veszély nem érhet minket, vakvak.
És Bercinek örömében vidám ötlete támadt.
Vakvak, mi lenne, ha alapítanánk egy vakvak színházat, hogy munka után szórakozzunk, vakvak felviduljunk?
De ki játszana ebben a színházban?
Vakvak, természetesen mi?
Vágta ki Berci.
Vakvak, hány énekes madár, hány csörgő kígyó van közöttünk, nem beszélve szerénységemről, vakvak, aki költő és színházi szakember vagyok.
A lelkesedés mindenkire átragadt, s néhány nap múlva meg is nyitották a sivatagi vígszínházat, amelynek Berci lett az igazgatója. Jó nagy lapos egyenletes területet tisztára söpörtek, s ez volt a sivatagi vígszínház szabadtéri színpada. Az összegyűlt közönségnek a színházigazgató felkonferálta az első számot.
Vakvak, tisztelt közönség! Vakvak, szabadtéri színpadunk egy óriási előnye, vakvak, hogy sok mindenre lehet használni. Például lóversenypályának, vakvak, de mivel lovunk nincs, vízilóversennyel nyitjuk meg a színházi évadot. Aki be akar nevezni, vakvak, jelentkezzék.
S rögtön maga járt elől jó példával. Kupacba rakta frakját, cilinderét, s fölpattant a színpadon cammogó vízilovak egyikére. Példáját mindjárt több önkéntes követte, mintás mióra, Behebuhu és két tyúk. A vezényszóra a lovagok megsarkantyúzták a paripákat, azok lelkesen ügetni kezdtek, hogy renged beli a föld. A közönség pedig kipirultan hajrázott, kiabált, tapsolt. Három kör után a két tyúk vezetett. A negyedik kört azonban akadályverseny követte. Át kellett vízilovagolni a folyón és vissza. Egyedül Brekkegi Berci érkezett éppen a zsűri elé. Ahogy a folyóba pottyant, Behebuhú megragadta lecsúszó napszemüvegét, s búcsút mondott a versenynek, s elrepült lova hátáról. Mintás Miórát és a tyúkokat pedig egyszerűen lesodorta a víz. Elovagokat a lovaknak kellett a partra vonszolniuk. Különösebb bajuk nem történt, csak szörnyen átáztak. Brekkegi Berci rendelkezett, hogy tegyék ki őket a napra száradni, s miután elővette farzsebéből a noteszét, és beírta Zsoké, frakban, cilinderben megint közönség elé állt, bejelentette a következő számot.
Vak-vak, tisztelt publikum! Most kakas viadal következik, vak-vak!
A szabadtéri színpad közepére vonult két peckes kakas. Hogy egymást ne vágják, kaparják véresre, Brekkegi Berci utasítására boxkesztyűt kellett húzni a csőrükre. A vitézszárnyasok derekasan püfölték egymást, de egyiküknek hamar lekonyult a feje. Nem tudta fölemelni a porból, míg le nem szedték róla a súlyos boxkesztyűt. Miután az emelt fővel álló kakast győztesnek nyilvánította Brekkegi Berci, beintette a színpadra az énekes madarak kamarakórusát. Mire a műsorok végéhez értek, beesteledett. Berci azonban nem engedte eltávozni a közönséget.
Tisztelt publikum, vak-vak! Kiáltotta. Most következik, vak-vak, előadásunk fénypontja!
Egyet intett, s a sötét színpadot egyszerre egyenletes fény árasztotta el. Az ámuló közönség kérésére a színház igazgató megmagyarázta a csodát.
Vak-vak, összegyűjtöttük az oázis és a sivatag minden Szent János bogarát és a velük rokon lámpás bogarakat. Megkértük, vak-vak, világítsanak esténként, mikor színi előadást tartunk. Mindegyiknek nagy karimájú cilindert csináltattunk, hogy csak lefelé szórják a fényt, vak-vak, olyanok, mint egy-egy ernyős villanyégő.
És a villanyégők fényében Berci bejelentette az utolsó látványosságot.
Vak-vak, nagy érdemi közönség, most a Virágok vetélkedése című műsorszám következik.
Néhány segédrendező a megvilágított színpadra hozta az oázis legszebb virágait. A közönség gyönyörködve nézte őket így együtt, és mindjárt vita is kerekedett, melyiknek ítéljék a legszebb jelzőt. A vitát félbeszakítva hirtelen a színpad kellős közepére ugrott a kakasviadal győztese, s azt követelte, hogy őt kiáltsák ki az oázis legszebb virágának. Azzal érvelt, hogy az ő taréja a rózsa szirmait is lepipálja.
Ó, legszebb virág, én vagyok! Futok, kukorékolok!
A tyúkok mindjárt lelkesen támogatták, mások azonban követelték, hagyja el a színpadot, mert ugyan ki hinné el, hogy ő valóban virág. A színházigazgató kétségbe esetten próbált rendet teremteni, de nem sikerült. Végül Cselhez folyamodott.
Vak-vak, ide figyelj,
mondta Brekkegi Berci a makacs kakasnak.
Ha te azt akarod, hogy én virágnak tekintselek, vak-vak, akkor mindjárt a cilinderem mellé tűzlek egy tűvel, vak-vak. Bokréta leszel, vak-vak. Gondold meg, ha pedig nem vagy virág, akkor tessék kiállni a versenyből. Nos, döntöttél? Kikirikiki, kikirikiki, kiállok én, kikirikiki.
Kukorékolta ilyetten a kakas, és a közönség derülése közepette eliszkolt a színpadról. A sivatagi vígszínház első előadása békésen zárult. Egy haloványfehér kaktuszvirágot a vetélkedő győztesének nyilvánította a közönség. Majd a nap élményeitől eltelten nyugovóra tért az oázis lakossága, kivéve Behebuhút és éjjeli őrszemeit.